Jó napot kívánok, ez a Duna Televízió déli híradója szombaton. December 10-ére tárgyalásra hívta az összes európai parlamenti képviselő Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök a Szocialista Párt választmányi ülésén emellett szólt arról is, hogy 2007 a reformok beindításának éve lesz, de elismerte, nem lesz könnyű esztendő.
Rend, partnerség, kiigazítás, reform és építkezés. Ezek a jövő politikájának kulcsszavai, mondta a többi között Gyurcsány Ferenc politikai helyzet értékelésében. A Szocialista Párt választmány előtt a kormányfő hangsúlyozta, reméli, hogy az MSZP közelgő kongresszusának küldöttek megerősítik a társadalmi, gazdasági, politikai célokat, de változtatnak az eszközökben. Hozzátette, 2007 a reformok beindításának éve lesz, nem lesz könnyű esztendő.
2008 az újraindulás éve, és azt gondolom, hogy 2009-ben nagyon sokan azt fogják mondani, hogy az áldóját, miniszterelnök úr, de jó, hogy nem hagyta, hogy megálljunk, hogy visszaforduljunk. De jó, hogy végigmentünk ez úton.
Továbbra is stratégiai partnere a szakszervezeteknek a kormány. Ezt már az MSZOS kongresszusán jelentette ki a kormányfő. Gyurcsány Ferenc az eredmények között említette a munkatörvénykönyvének módosítását és a 3 éves minimálbér megállapodást.
Rendkívüli kongresszus tart ma a Fidesz Győrött. A tanácskozáson létrehozzák az önkormányzati képviselők országos gyűlését. A 21. rendkívüli kongresszuson Borkai Zsolt a város fideszes polgármestere mond köszöntőt. Orbán Viktor pártelnök mellett pedig felszólal még Navracsics Tibor frakcióvezető, Bugár Béla a szlovákiai Magyar Koalíció pártjának elnöke, valamint Zombor Gábor Kecskemét fideszes polgármestere is. A kongresszuson értékelik az önkormányzati választásokat. A meghívott mintegy 2000 küldött elé terjesztik azt az alapszabály módosítást, amely létrehozza az önkormányzati képviselők országos gyűlését, amelyet a mindenkori pártelnök vezet majd. Göncz Kinga külügyminiszter Beregszászon tett látogatásán a többi között felkereste a II. Rákóczi Ferencről elnevezett kárpátaljai magyar főiskolát. Az intézmény 10 éve működik a kárpátaljai városban.
A külügyminisztert az intézmény rektora és elnöke fogadta, akik körbevezették Göncz Kingát a főiskola épületében, ahol találkozott az oktatókkal is. A megbeszélésen elhangzott, hogy az iskola nem kap az ukrán államtól támogatást a működéshez, így az ehhez szükséges pénz jelentős részét a magyar állam biztosítja.
Magyarországon következő évi költségvetésben a 90 millió forint, ami eddig is volt tulajdonképpen nevesítetten a főiskolának, az a következő évi költségvetésben is szerepel, és hát a szülőföld alapnak most egy másik fajta elosztása lesz, de nagyon valószínű, hogy onnan is kap a főiskola támogatást.
Mintegy 1500 hallgató tanul a magyar főiskolán, akiknek nagy része úgynevezett első generációs értelmiségi.
Őket segítjük a kitörésből. Nagy részük itt találkozik internettel, itt találkozik olyan dolgokkal, ami elképzelhetetlen volt otthon számukra.
A külügyi tárca vezetője nem érkezett üres kézzel a találkozóra, ugyanis egy laptopot és 5 számítógépet adományozott a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolának.
Londonban tanácskozást tartott a brit kormány válsághelyzetekre alakított döntéshozó testülete. Kiderült, hogy radioaktív anyaggal, polóniummal mérgezték meg Alexander Litvinenkót, az orosz titkosszolgálat menedékjogot kapott volt alezredesét.
Brit egészségügyi illetékesek szerint az eset példa nélküli a Szigetországban. Szakértők úgy vélekednek, nem valószínű, hogy az a személy is sugárfertőzött lenne, aki utoljára került kapcsolatba Litvinenkóval. A brit kormány arra kérte Moszkvát, segítsen a nyomozásban. A hatóságok megállapították, hogy a Putyint élesen bíráló volt kémet az igen ritka, de erősen sugárzó polónium 210-es elemmel mérgezték meg, amely étellel, belélegzéssel, vagy akár egy seben át bejuthat az áldozat szervezetébe. A nyomozás már kimutatta a polónium nyomait Litvinenko lakásában is. Az egyelőre ismeretlen tettes november 1-én adta be az anyagot az ex-kémnek, feltehetően akkor, amikor az két orosszal teázott, s partnerei közül az egyik a KGB egykori tisztje volt.
Irakban a szövetséges erők Bagdadtól északra megöltek 10 felkelőt és egy civilt, leromboltak egy pokolgépet előállító üzemet, jelentette be az amerikai hadsereg.
Az amerikai katonák a felfedezett üzemben rakétagránátokat, gépfegyvereket, csőbombákat, sőt légvédelmi rakétákat is találtak. A harcokban megsebesült egy várandós asszony is. Az iraki fővárostól 20 kilométerre fekvő Tadzsi városában egy nagyobb amerikai légitámaszpont található, és az amerikai alakulatok a légierő támogatását kérték a felfedezett fegyvergyár felszámolásához. Irakban a felkelők egyik leghatékonyabbnak nevezhető fegyverei az utak szélén és a forgalmas utcákon elhelyezett pokolgépek. Közben Bagdadban a hatóságok egy nappal meghosszabbították a kijárási tilalmat, amelyet azután léptettek életbe, hogy az egyik síta negyedben minden eddiginél súlyosabb, több mint 200 emberéletet követelő merénylet sorozatot hajtottak végre.
Kubában a szokásoknak megfelelően látványosan és tömegesen ünnepelték meg Fidel Castrónak és elvtársainak első érkezését a szigetországba, valamint harcát a fennálló kubai rezsim ellen.
A Granma jacht, amelynek nevét azóta a kubai kommunista párt napilapja viseli, 1956. november végén érkezett Mexikóból Castroval és társaival Kubába. Ezzel megkezdődött a Batista rendszer elleni fegyveres harc. Havannában Viva Fidel és Viva Raúl felkiáltásokkal a Castro testvérpár és a kommunista rezsim éltetésével rendeztek nagyszabású évfordulós ünnepséget, amelynek nagyszabású mi voltát azt sem csökkentette, hogy a pártvezér betegsége miatt most először Fidel Castro távollétében került sor a ceremóniára. Noha Fidel állapotáról semmi újabb információ nincs, ez nem akadályozta meg az ünneplőket abban, hogy hagyományosan dallal, tánccal, igazi karibi módon rigadva köszöntsék a kommunisták fél évszázaddal ezelőtti megjelenését. Az élelmezési világprogram keretében helikopterekkel szállítják az élelmet a súlyos áradásokkal sújtott Kenyába. Az Egyesült Nemzetek 15 millió dollár értékben nyújt segítséget a természeti csapás következtében az éghalás szélére jutott területeknek, ahol három táborban több mint 150 ezer menekült várja a segítséget. Kenya északi részén az áradások 1,8 millió ember életét és otthonát tették kockára.
Egy nagy átmérőjű 800 mm-es vízcső tört el Budapesten a déli pályaudvarhoz közeli Alkotás utcai villamos megállónál délelőtt. A vízmű munkatársai jelenleg a víz utánpótlását próbálják elzárni. A munkálatok valószínűleg egész nap tartanak, a környéken már most hatalmas a torlódás. A metró és a villamosok járnak. Bizakodó az Agrártárca vezetője. Gráf József szerint Magyarországon hamarosan akár 6 millió sertést is érdemes lesz tartani, szemben a jelenlegi 3,8-3,9 millióval. Magyarország ma a termelési lehetőségeinek csak 60%-át használja ki.
Gráf József elmondta, a jelenleg külföldről behozott 1 millió sertés mielőbbi kiváltását szeretné elérni és ösztönözni az agrárkormányzat.
A következő 7 év 1250 milliárd forint vidékfejlesztési és 1500 milliárd forint közvetlen támogatása ezt a célt fogja szolgálni. Ez egy példa volt, hogy a sertésnél például 4 millió alá csökkent a sertés létszám, és a magyar viszonyok között mindegy 6 millió darabot kellene előállítanunk. És ennek a feldolgozási kapacitása mind a piaci részét teljes egészében biztosított már ma.
A sertéstenyésztés fejlesztésére az Agrártárca a nemzeti támogatások keretében biztosítana forrást.
Ebből juthatna már exportra is. Tehát egy olyan országban élünk, ahol 6 millió tonna gabona van most intervenciós raktárakban, és még nem fejeződött be a betakarítás. Ez 20 millió sertés előállítására lenne alkalmas.
Szabó László 15 éve foglalkozik sertéstartással. 800 állatot nevel, de a nehézségek ellenére sem hagyta abba.
Kicsibe, amit azt jelenti, hogy 10-50 darabban nem szabad már foglalkozni, nagyobb tételben pedig gazdaságos lehet, hogyha a vezetés, a kormányzat megvéd bizonyos dolgoktól. Nem is a támogatás az elsődleges szempont, amit én elvárnák, hanem az, hogy védjenek meg. Akar a olyan árut, ami bejön az országba, aminek nincs kellő szavatossága, minősítése, minősége.
Végül az időjárásról. Ma többfelé felszakadozik a felhőzet, a hőmérséklet 11 és 16 fok között várható. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a Duna Televízió nézőit, jó napot kívánok! A déli harangszó után Székely Magda Aranyerdő című versét Tóth Anita mondja el, majd Isten kezében címmel a vallási műsor 12 óra 5 perckor kezdődik. Élő népzene szól a 30 éves Téke együttes előadásában 12 óra 35 perctől. Kertész Mihály filmjei közül a Panoptikum rejtélye címűt vetítjük 13 órai kezdettel.
Több volt, mint szobrász. Az örök szépség titkát kereste.
Hol tanult ilyen jól bánni a viasszal? Szülőhazámban, a féle hobbiként. Mintha csak igazi húsvér alak lenne.
A gyermekeit elpusztították. Ha leszáll az éj, útjára indul a gonosz, hogy megkeresse a tökéletes modell.
Csuhángi, este 2 perce eltűnt a hullaházból.
Remek mű. Majdnem olyan szép, akár az igazi.
Kertész Mihály filmjeiből a Panoptikum rejtélye. Ma 13 órakor a Duna Televízióban.
Valaki ellopja a hullát, mintát vesz kiönti, és kész a viaszmás. Bingo! Vihetik is a Panoptikumba.
Az Állatbarát magazin 14 óra 20 perckor jelentkezik ismét. Az absztrakt művészet történetéről szól az angol sorozat 14 óra 45 perckor. A Kisteleki Nemzetközi Táncbajnokságon készült összeállításunkat 15 óra 15 perctől láthatják kedves nézőink, aztán Laosszal, a csodák országával ismerkedhetünk 16 óra 15 perctől.
Ázsia szívében van egy csodaország, amely csak nem olyan, mint felfedezése idején. Laosz ma a természeti csodák egész kincstárával büszkélkedhet. Felkutatásra váró folyókkal, meghódítatlan hegyekkel, ismeretlen élőlények által lakott érintetlen erdőkkel. Laosz az maradt, ami mindig volt. Egy varázslatos vadon, amelyen nem a királyok uralkodnak, hanem a monszun és a világ legnagyobb folyója. Univerzum. Laosz a csodák országa. Ma 16 óra 15 perckor a Duna Televízióban.
A kézjegyben Bocsárdi Lászlót mutatja be a portréfilm 17 óra 10 perces kezdettel.
Bocsárdi László, a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház főrendezője és igazgatója, az elmúlt évtized egyik kiemelkedő színházi alkotója. Legújabb rendezését, a Lír királyt november 17-én mutatták be Sepsiszentgyörgyön. Shakespeare remek műve nem sokára a Budapesti Nemzeti Színház nagyszínpadán is látható lesz. Kézjegy. Bocsárdi László. Ma 17 óra 10 perckor a Duna Televízióban.
A 18 órai híradó előtt a kikötő rövid program ajánlóval jelentkezik. A híradót követően sport és időjárás jelentés, majd mese 18 óra 30 perckor. Ma este, amint már nézőink értesültek róla, egy új műsorral várjuk Önöket 19 órakor. Benne magyar csillagokkal ismerkedhetünk.
November 25-én este elsőként ragyognak fel ifjú magyar csillagok a Duna Televízió képernyőjén.
Ha kíváncsiak arra, hogyan használhatják iránytűként mobiltelefonjukat,
vagy milyen magyar eredmények születtek a rák diagnosztizálásában,
és tehetséges zenész fiatalok társaságában megismernék a jó magyar bortitkát,
akkor tartsanak velünk és ifjú barátainkkal itt a Duna Televízióban.
Válasszanak velünk magyar csillagokat, segítsék őket világhírhez.
Mentor. Magyar csillagok. Ma este 7 órakor a Duna Televízióban.
A változó vadonról szól a geosorozat újabb része 20 óra 30 perctől.
A cseh erdő Európa utolsó vadonja, ahol még mindig találunk igazi őserdőt, fák közé rejtett lápot és erős sodrású hegyi patakot. Itt nem az ember, hanem a természet az alkotó. A civilizáció gyűrűjében ezek az érintetlen területek mára már apró foltokká zsugorodtak, de még ezeket is veszély fenyegeti. Vajon van még hely Európában a vadon számára? A Geo bemutatja a változó vadon. Ma 20 óra 30 perckor a Duna Televízió.
Egy svéd film is van a mai kínálatban, Könyörtelenek a címe, kezdési ideje pedig 21 óra. A Dunasport összefoglalóját 22 óra 50 perckor láthatják. Hidas Frigyes 56-os forradalom évfordulójára íródott rékviemje 23 óra 5 perckor csendül fel Záborszky Kálmán vezényletével. 0 óra 5 perckor Ritter napja címmel magyar tévéfilmet láthatnak. A himnusz előtt pedig Csorba Győző megzenésített verse hangzik el a Szél kiáltó együttes előadásában. Kellemes szombat délutánt és estét a Duna Televízió műsoraihoz.